Ezen igyekszem délelőtt 11 óta, egy kicsit ezért is hívlak most elvacsorázni. Jól számítottál, mivel nem tudtam, hány órakor jössz haza, csak hideg vacsorát adhatnék. Melyik ruhámat vegyem föl? A legszebbet. Néhány perccel később Megré már a zuhany alatt állt, hegyezte a fülét, hogy megértse, mit mond a felesége. Nagyon hangosan kellett beszélniük, ha hallani akarták egymást. Kihallgattad azt a lányt? Megtiltották, a közelébe sem mehetek, de még a házad tájékára se. Vajon miért tette ezt? Van valami elképzelésed? Még semmi. Talán ma este támad valami ötletem. Öltözködés közben bizalmas beszélgetésbe merültek. Madame Megré nem esett kétségbe, a lemondás szót is ő mondta ki elsőnek, egyetlen másodpercig sem kételkedett a férjében, és semmit sem veszített derűjéből. Hová megyünk? Kérdezte. Egy olyan étterembe, amelyet két csillaggal jelölnek, a Michelin úti kalauzban, az Avenue de la Grand Armée-ra. Ezek voltak az év leghosszabb napjai, még mindig sütött a nap, és Párizs minden ablaka megnyílt a friss esti levegő előtt. Férfiak ingújban pipáztak, és a járókelőket nézegették, az asszonyok már pongyolában átszóltak egymásnak egyik ablakból a másikba. Az utcára kihallatszott a különböző rádióállomások hangzavara. Megrék lementek a metróba, a főfelügyelőt sokszor bosszantották ezzel a kollégái. Azon ritka példányok egyike volt a bűnügyi rendőrségen, akinek nem volt kocsija. Megré leginkább azért nem vett autót, mert akkor, amikor még szívesen tanult volna meg vezetni, nem volt pénze rá. Most már elkésett. Félő, hogy a kocsiból is a falombok közt játszadozó napfényt bámulná, hogy megfordulna egyik-másik járókelő után, vagy különösen nyomozás közben mogorva gondolataiba temetkeznék. Gúnyosan gondolt mindenre, miközben ott ült a metrón, hol előre, hol átra, hol jobbra, hol balra dülöngélt, akár a felesége meg a többi utas. De Madame Megré vezethetett volna, hiszen nem egy férfi bízza az asszonyra a vezetést. El tudnád képzelni, hogy vállalnám a felelősséget egy tonna vasért, amely 100 kilométeres sebességgel szágult. Annyira félnék, hogy kárt teszek valakiben. Különösen most, amikor a rendőrök egyre jobban hajszolják az autósokat. Javertnak egy hadszévie volt. Lukács is tervezte, hogy vesz egyet. Kocsi nélkül Megrék úgy fognak élni a Mont-sur-Loire-ban, mint egy vidéki házaspár a század elején. Vidéken talán mégis megszokná az autót, nem kellene attól félnie, hogy a piros lámpát lubbalonnak nézi, de talán megúszhatja a dolgot, és épp úgy, mint régen vonatra száll, ha Párizsba akar utazni. Mire gondolsz? Semmire. Semmire, és mindenre, az életére, a karrierjére, a reggeli kihallgatásra a rendőrfőnöknél, Manuelre a tolókocsiában, és Alinra, erre a különös lányra. A vendéglő majdnem a sugárút végén volt, ablakait finom tülfüggönyök takarták. Kényelmes volt és elegáns, félig üres, mert a törzs vendégeinek a fele már vagy vidéken, vagy a tengerparton nyaralt. A bejárattól jobbra lépcső vezetett az alaksorba, melyet vörös függöny takart. Ablak mellé parancsolnak, itt jó lesz. Megré rámutatott az egyik asztalra lépcsővel szemközt, oda vezette a feleségét, majd az étlap tanulmányozásába merült. Szívesen ennél narancsos kacsát? Mi van még? Egy egész oldalra való, végül visi ásványvizet rendeltek, és narancsos kacsát, ez volt a vendéglő aznapi ajánlata. A főpincér maga köré gyűjtötte a pincéreket, és sugott nekik valamit. Valószínűleg ezt az ott Megré főfelügyelő. Mindannyian kíváncsian néztek rá, ehhez már hozzá volt szokva, de a rendőrfőnök elképzeléseivel ellentétben egyáltalán nem érezte kellemesnek. Valamilyen szándékkal választottad épp ezt a vendéglőt, még sohasem voltunk itt. Én voltam régen, már nem is tudom melyik nyomozás során, azt hiszem valami nemzetközi szélhámost kerestem, aki itt szokott ebédelni. Tisztes helynek látszik. A nemzetközi szélhámosok csak tisztes helyeken étkeznek, és kizárólag a legjobb szállodákban szállnak meg. 9 óra volt, egy fiatal nő lépett be, és lement a lépcsőn, nem látszott vendégnek, inkább alkalmazottnak. Talán a ruhatárban, vagy a mosdóban 10 perccel később egy fáradt arcú férfi érkezett. Ő sem az aranyi fiúsághoz tartozott, a sorompó másik oldalán állt azok között, akik kiszolgálják a többieket. A klubot nyilván később nyitják ki, jelenleg csak az előkészületeket végzik, akár a kisebb bisztrók és kávéházak reggelente. Halkzene szűrődött ki a vörös függöny mögül, néhány taktus különböző számokból bizonyára lemezeket próbálgatták, hogy beállítsák az erősítőket. Jobban ízlik, mint az én főztöm? Nem. Vendéglőben semmi sem jobb, mint otthon. Az asszony a kacsáról beszélt, semmiségekről fecsegtek. Madame Megré, amikor úgy érezte, hogy férje nem veszi észre, aggódva nézett rá, megpróbálta kitalálni, mennyire kavarták fel az események. Megré rendelt egy üveg Eau Saint-Emilion, de az asszony alig ivott belőle. Ő is gondolt már arra, hogy a férje talán túl sokat iszik, és ez is szerepet játszik a fáradtságában, mert mostanában sokszor fáradtnak látszott. Az asszony négy szem közt csuttogva beszélt erről Pardonnal. Megré mégis tudott róla. Vajon mit mondott az orvos a feleségének? Kész sajtot? Ez a szelet bré nagyon csábítónak látszik. Kérek egy darabkát. Mondja csak, főúr! Az a klub ott az alaksorban, kezdte Megré. Igen, uram, a 100 kulcsklub. Miért van a nevében 100? Nem az én területem. Én csak az étteremmel foglalkozom, a klubbal nem. Bárki bemehet a klubba? Nem. Szigorúan zárt körű. Csak tagok léphetnek be. És hogy lehet beiratkozni? Valóban klubtagó lehet lenni, uram. A főúr meglepettnek látszott, hol a főfelügyelőre, hol a feleségére nézett. Madame Megré belepirult a vizsgálódásba. Talán meglepi? Nem, az, hogy igen, ez elsősorban a fiatalok klubja, táncolni járnak ide, nem sokára itt is lesznek. Kívánja, hogy ide hívjam a klub szervezőjét? Már ment is az alaksor felé. Sokáig maradt lent, majd egy smokingos fiatalember társaságában tűnt föl, akit Megré felismerni vélt. Ez Landry úr, mondta a főpincér, minden szükséges fölvilágosítást megad önnek. Fiatalember a kezét nyújtotta. Jó estét, főfelügyelő úr. Meghajolt Madame Megré előtt. Nagyon örvendek, asszonyom. Kevés ember olyan szerencsés Párizsban, hogy megismerheti önt. Férje nem szívesen viszi önt társaságba, megengedi? Megragadta az egyik szék támláját, leült, zsebéből ezüst cigarettatárcát húzott elő. Gondolom nem zavarja a füst, fordult megint az asszonyhoz. 35 év körül lehetett, tökéletesen szabott smokingját, hanyag eleganciával viselte, mint általában azok, akik megszokták, hogy minden este felöltöznek. Szép fiú volt, csak talán túlságosan magabiztos, és volt valami kihívó, ha nem agresszív a tekintetében. Kedvesen, sőt, elbűvölően mosolygott, de érződött rajta, hogy a legkisebb veszély esetén azonnal kiereszti a körmeit. Úgy hallottam, hogy érdeklődik a klubunk iránt, főfelügyelő úr. Megkísértett a gondolat, hogy beiratkozzam, ha csak nincs korhatárhoz kötve. Eleinte úgy látszott, 30 éves korhatárról volt szó, de akkor nagyon sok kiváló jelentkezőt kellett volna elutasítanunk. Hallott már a 100 kulcsról, főfelügyelő úr? Csak futólag. És kicsit meg is lep, hogy magát itt találom. Maga a klub szervezője, ha jól értettem. A titkár szervező és a féle mindenes vagyok. A szervező szó nagyon divatos mostanában. Lani még alig volt 18 éves, amikor Megrét megismerte. Vidékről jött. Az édesapja postaigazgató volt Angerban, vagy Tourban, minden esetre valamelyik Loire-menti nagyvárosban. A fiatalember elszántan igyekezett, hogy karriert csináljon Párizsban. Újságokba írt, kis híreket ügyesen befurakodott fogadásokra, koktélpartikra, ahol híres emberek közelébe férkőzhetett. Egyszer Megréhez is elment, akkor ajd Orfévre. Rendkívül magabiztos volt, valamelyik botránykrónikákat közlő heti lap igazolványát mutatta fel. Marcel Landry nem kételkedett semmiben, különösen önmagában nem. Tudja, főfelügyelő úr, a mi olvasóinkat nem a bűnügyi rendőrség szervezete érdekli, hiszen erről a napi sajtó gyakran beszámolt már, hanem annak a háznak a kulisszatitkai, amelyben a szabad így magam kifejezném, Párizs valami